Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Most hétvégén tartjuk a 2026-os magyarországi országgyűlési választásokat. A kampány utolsó szakaszában a politikai feszültség a tetőfokára hágott, a választók pedig az ország jövőjének irányáról döntenek. A regnáló Fidesz-KDNP Orbán Viktor vezetésével az ötödik egymást követő ciklusáért küzd. Legfőbb kihívójuk a Tisza párt, amely Magyar Péter vezetésével jelentős támogatottságra tett szert. Rajtuk kívül a Mi Hazánk, a DK és esetleg a Kutyapárt lehet még esélyes a parlament bejutásra. A kormánypártok a háború vagy béke kérdésére helyezik a fókuszt, míg az ellenzék a korrupció elleni harcot, a jogállamiság helyreállítását és az európai integráció erősítését ígéri. A választás kimenetele jelentős hatása lehet az EU-hoz és a NATO-hoz fűződő viszonyra. J.D. Vance amerikai alelnök amin a Budapestre látogatott, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort. A szavazókörök reggel 6 órától este 7-ig tartanak nyitva, az előzetes eredmények késő este várhatók. A köztársasági elnök a Facebook oldalán arra bátorít mindenkit, hogy éljen a választójogával. Sólyog Tamás kiemelte, az országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása, a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek az ország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. A Nemzeti Választási Iroda azt kéri a szavazóktól, hogy lehetőség szerint ne az esti utolsó órákra hagyják a voksuk leadását. A választáson azok, akik legkésőbb este 7 órakor beállnak a várakozó sorba, egyébként még leadhatják szavazatukat. Az ország csak nem valamennyi kormányablaka nyitva tart a hétvégén, közölte György István. Ennek célja, hogy személyi okmányának hiánya miatt senki ne maradjon le az országgyűlési választásról, tudatta a területi közigazgatásért felelős államtitkár a Facebookon. Kizárólag személyi okmány ügyintézésre van lehetőség. Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének voksolni. Fokozottan készül a választás napjára a mentőszolgálat, sok rosszul létre és sérülésre számítanak, egy átlagos vasárnaphoz képest 25%-kal többen lesznek szolgálatban. A rendőrség is felkészült, már a szombati napon is kiemelten járőröztek, és ezt folytatják. Újabb 3 magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak, ami újfent megerősíti, hogy Magyarországnak a jövőben is minden béketörekvést támogatnia kell, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. 3 tétsői járásból származó fiatalemberről van szó, közülük 2 nősek és családosak voltak, mondta Szijjártó Péter. Ezzel már 104 olyan magyar emberről tudni, akik ebben a teljesen értelmetlen és reménytelen háborúban haltak meg, tudatta. Ukrajna tavasszal befejezi a barátság kőolajvezeték javítását, jelentette ki az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij szerint a kőolajvezetéken sok mindent elvégeztek, ám a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. Hangsúlyozta, a barátság vezeték javításának feltétele, hogy továbbra is fennálljon a felajánlott európai finanszírozás. Hivatalosan is megkezdődött az ukrajnai háborúban az ortodox húsvét miatti tűzszünet még délután. A TASZ orosz állami hírügynökség arról számolt be, hogy az orosz erők ettől az időponttól kezdve a tűzszünet vasárnapi végéig minden katonai műveletet fel is függesztettek. Az ukránokhoz hasonlóan az oroszok is felkészültek az esetleges nem várt támadásokra, ugyanakkor már rögtön a tűzszünet életbelépése után egymást vádolták annak megsértésével különböző helyszíneken. Megérkezett Iszlamabadba a J.D. Vance amerikai alelnök vezette amerikai delegáció, hogy iráni tisztviselőkkel tárgyaljon a Pakisztán közvetítésével létrejött törékeny tűzszünet megerősítéséről és egy tartós megállapodás lehetőségéről. Ez az első ilyen amerikai-iráni egyeztetés a konfliktus kezdete óta. Sikerrel visszatért a Földre a NASA holdat megkerülő űrkabinja az Orion négytagú legénységével a fedélzetén. Az Artemis 2 űrrepülésével csaknem 54 év után jutott ember ismét a hold közelébe, ráadásul a pályájuk alapján távolabb jártak, mint eddig bárki a Földtől. Végül az időjárásról. A kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett sokat süt majd a nap a folytatásban. Csapadék nem hullik, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, -3, napközben pedig 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás. A világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Békesség Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztaló, én mindig, minden nap velünk. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el, szent templomod szívünkben építsd fel. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el, szent templomod szívünkben építsd fel. Szeretett fénye lángjon, áradjon rám, ne szűnjön kérni az Isten, a szívünk, a szánk, jöjjön a földre, igazi béke, jöjjön a földre, igazi béke, imából áldozatból, országok között, az emberek között, lélek és lélek között, az ég és föld között, jöjjön már végre, igazi béke, jöjjön a földre, igazi béke.
Szentek, szent életű emberek.
Galgáni Szent Gemma. Jómódú gyógyszerés család 8 gyermeke közül ő volt a negyedik. Születése másnapján megkeresztelték, és ő lett a család igazi drága köve, amit a neve is jelent, Gemma. Korán megtanult írni, olvasni, kézimunkázni. 5 éves korában kitűnően olvasta már Szűzmária és a Halottak Zsolozsmáját. Édesanyja szeretete nagyon nagy volt iránta, és megszerettette vele az erénygyakorlatokat, a gyakori szentgyónást. Együtt imádkoztak és fogalmazták meg a kisebb jótetteket is. Édesanyja sajnos 1886-ban meghalt. Pár év múlva az édesapja, majd öccse, később nővére is elhunyt. Úgy látszott, hogy Isten mindenkitől el akarja szakítani, hogy csak egyedül az övé lehessen. 9 éves korában, 1887. június 17-én, Jézus szentséges szívének ünnepén külön engedéllyel első áldozó lehetett. Ezt a napot azután minden évben áhítattal ünnepelte. 1886-tól a Szent Zitáról nevezett apácák intézetébe járt. Kitűnő tanuló volt, de minden képességét alázattal rejtegette. A betegségek egész életét végig kísérték. Csonttuberkulózisban kellett megoperálni, altatás nélkül. Nagy fájdalmaiban a szenvedő Jézus képét nézte, s könnyei között tőle kért erőt és bocsánatot türelmetlenségeiért. Hónapokig kellett mozdulatlanul feküdnie. Fején, testén kelések támadtak. Ekkor ismerte meg Posszenti Szent Gábor életét, s vált annak lelki testvérévé. Elhatározta, hogy ő is szerzetes lesz. Látomásában Szent Gábor is biztatta erre. Betegség azonban súlyosborott, s ő kilencedet kezdett Alakok Szent Margit tiszteletére, gyógyulást remélve. Orvosai azonban lemondtak róla. A novénát Posszenti Gáborral imádkozta végig. Az utolsó napon, amely március első péntekére esett, meggyónt, áldozott, 2 óra múlva pedig gyógyultan kelt föl betegágyából. 12 éves korától kezdve odahaza vezette a háztartást, de állandóan kapcsolatban állt a mennyországgal. Látta Szent Őrző angyalát, és tőle tanulta meg a kevés beszédet, türelmet, saját véleményének a semmibevételét, őszinte bűnvallomást, tökéletes engedelmességet, a szemek fékezését, minden finomabb ruha megvetését. Érdekes, hogy egész életében egyetlen magasan gombolódó, fekete posztókabátot viselt. Ha az emberek közé ment, ezt vette fel egyszerű házi ruhájára. A róla fennmaradt fényképen is ebben látható. 1899. június 8-án Jézus Szent Szíve ünnepének előestéjén részesült Jézus 5 szent sebében. Stigmákat kapott. Ettől kezdve minden csütörtök este 8 órától másnap délután 3 óráig láthatóak voltak testén az Úr Jézus vérző sebei. Szemtanúk elmondták, hogy testén az ostorozás nyomai is megjelentek, feje véres volt a tövis koronától, vállán pedig látszott a keresztfa okozta szent seb is. Szombatra, de legkésőbb vasárnapra tökéletesen begyógyultak, és eltűntek a sebek. Nagy kín volt számára ezeknek a sebeknek a rejtegetése, hogy környezete kíváncsisága elől elrejtőzhessen, gyóntatója tanácsára a 11 gyermekes Giannini családhoz költözött, akik gyermekükként fogadták. Ott is imádkozott és dolgozott. Reggel 2 szentmisét hallgatott. Napi áldozó volt, és este 1 órás szentségimádást tartott. Az emberek részéről sok megbántás érte, de ezt alázatosan fogadta. Az önmegtagadások útját járta, keveset evett. Saját kérésére az Úr megfosztotta az ízek érzésétől. Mindig lesütött szemmel járt, s csak a templomban énekelt. Extázisai közepette, így a templomban sem keltett feltűnést. Soha még egy sóhaj vagy hangos fohász sem hagyta el az ajkát. Gyóntatója eltiltotta az önostorozástól. Csalónak, szemfényvesztőnek csúfolták, amit ő szó nélkül eltűrt. Gyóntatójának írt beszámolóiból ismerjük, hogy nagy lelki válságai és kísértései voltak. Egyik ilyen tisztasága elleni súlyos kísértésekor jéghideg vízbe vetette magát. A sátán többször megkísértette a kétségbeeséssel is. Hiába próbálkozott, szerzetbe nem fogadták be sehol. Pedig az Úr sugallatára sokat fáradozott azon, hogy Lukkában passzionista zárdát alapítson. Ez azonban csak a halála után következett be. Az ő élete volt az áldozat, amit az Úr ezért cserébe elfogadott. Sokszor imádkozott így: Jézusom, tégy magadhoz egészen hasonlóvá. Te vagy a fájdalmak férfia, add, hogy én a fájdalmak leánya legyek. Valósággal megdöbbentő, hogy valahányszor káromkodó beszédet hallott, vér borította el a testét, és sokszor sírt véres könnyeket a bűnösökért. Saját kálváriája 1902 pünkösdjén kezdődött, és a következő év nagyszombatján egyesítette őt Jézusával. Ez alatt az év alatt szinte semmit sem tudott enni. Nagy szenvedései között csak így imádkozott: Jézusom, irgalom! A halál beállta előtt, mély elragadtatásba esett, karjai ki voltak feszítve, mintha a kereszten haldokolna. Utolsó szavai ezek voltak: most már való igaz, hogy többet nem bírok el, Jézus. Neked ajánlom szegény lelkemet, Jézus. Annak ellenére, hogy nem válhatott szerzetessé, holta után a passzionista szerzetesek ruhájában temették el. Amikor két héttel a temetés után exhumálták, szíve teljesen épp volt, telve friss vérrel, mint életében. 1907. július 31-én nyílt meg Lukkában a passzionista zárda, amiért ő annyit imádkozott és fáradozott. Sok csoda és ima meghallgatás történt égi közben járására. Életrajzát lelki atya írta meg. 11. Pius pápa 1933-ban boldoggá, 1938-ban szenté avatta. Sokszor rácsodálkozunk ezekben a napokban a szenvedő Jézusra. Ő adott erőt Galgáni Szent Gemmának, hogy szenvedéseit hősies lélekkel viselje. Mi is Jézustól kérjünk erőt testi-lelki szenvedéseink elviseléséhez. Vigasztaljon minket az az ígéret, hogyha együtt szenvedünk Krisztussal, itt a földön, vele leszünk a dicsőségben, a mennyben is. Kérjük Galgáni Szent Gemmát, könyörögjön értünk, hogy követni tudjuk az ő példáját Jézus iránti szeretettel.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
alapverse.
Nemes Nagy Ágnes, kiáltva. Irgalmaz Istenem, én nem hiszek te benned, csak nincs kivel szót váltanom. Slám, már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Bűnöm csak egy, de nagy, a gőg fogai rágnak, és most porig aláztatom. Hörgök, vonaglok, mint egy nyomorú állat, kínomban a port harapom. Életem vékonyul, gyökere félbemetszve, virágotán nem nyit soha. Irgalmazz, Istenem, húsvét vasárnap este, hisz él az embernek fia. Itt megaláztatás, ott szorongattatások, kín és életveszedelem. Ne hagyd el sok papod hitetlen unokáját. Ne hagyd el nyomorult fejem.
Nemes Nagy Ágnes kiáltva című versét Sárosi Kinga mondta el. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg, abban az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa is volt, 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 1958-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta vers ciklusát az Eknától jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt, az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek, kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is, 1991-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái. Parolin bíboros államtitkár nyilatkozata. Több hangra van szükségünk a békért és a fegyverkezési verseny őrülete ellen. Az egyházi statisztikai évkönyv legújabb adatai. Harmadik, záró rész. Növekszik a világi misszionáriusok száma.
Parolin bíboros, több hangra van szükségünk a békért és a fegyverkezési verseny őrülete ellen. A diplomácia törékenysége, az erősebb logikájának érvényesítése, az Egyesült Nemzetek Szervezetének fontossága, a nukleáris arzenálok kiürítésének szükségessége. Többek között ezekről a témákról nyilatkozott a bíboros államtitkár a Dialogi, Párbeszédek, az Olasz Katolikus Akció negyedéves magazinjának adott interjújában. Utópikus azt gondolni, hogy a békét az erősebbek által diktált fegyverek és egyensúlyok garantálják, nem pedig a nemzetközi megállapodások. Pietro Parolin bíboros államtitkár a világban dúló válságokról és háborúkról beszélt a Dialogi, az Olasz Katolikus Akció negyedévente megjelenő kulturális magazinjának adott interjújában. Szavaiban határozottan elítélte az újrafegyverkezést. Eltökélten hiszünk abban, hogy az arzenálokat, kezdve a nukleárisokkal ki kell üríteni. Ezután felidézte a nukleáris fegyverek fokozatos csökkentésére vonatkozó megállapodások megújításának kudarcát, amely még inkább szabad kezet hagyott a halálos fegyverek készítésének, amelyek képesek elpusztítani az életet a Földön. Több olyan hangra van szükségünk, amely kiáll a béke mellett és a fegyverkezési verseny ostobasága ellen, több olyan hangra, amely a legszegényebb testvéreink és nővéreink érdekében szólal fel, több hangra és javaslatra, például a katolikus egyetemek világára gondolok, olyan új gazdasági modellek érdekében, amelyek az igazságosságon és a leggyengébbek iránti törődésen alapulnak, nem pedig a pénz bálványozásán, szögezte le a vatikáni államtitkár. Emberiességre és felelősségvállalásra van szükség mindenki részéről. Ehelyett fájdalmas azt látni, hogy sok esetben az egyetlen válasz az újrafegyverkezés, állapította meg Pietro Parolin bíboros. Emlékeztetve Szent II. János Pál reményére, aki az Egyesült Európáról álmodott, hangsúlyozta, hogy a történelem más irányba haladt, és egy szabadabb és szolidárisabb világ helyett egy instabilabb világ kialakulását látjuk, hatékony gyógymódok nélkül a szörnyű igazságtalanságokra, amelyek miatt emberek milliói szenvednek éhségtől, szomjúságtól, az alapvető egészségügyi ellátás és a tisztességes munkakörülmények hiányától. A vatikáni államtitkár szólt Ukrajnáról, a keresztény Európa szívében zajló háborúról is, amelyet egy sebnek nevezett, amely kérdőre von bennünket. Az a benyomásom, hogy nem ismerik el kellőképpen a háború Ukrajnában okozott pusztítását, az emberi életek hatalmas áldozatait, a városok és az infrastruktúra pusztulását, mutatott rá Parolin bíboros. Ukrajnától Gázáig. Sok kormány felháborodott az ukrán civilek elleni orosz rakéták és drónok támadásain, és szankciókat vezetett be az agresszorokkal szemben. Nem látom, hogy ugyanez történne a gázai övezet elpusztításának tragédiájával kapcsolatban. Ez a kettős mérce alkalmazása a hatalom dominanciájához, egy ország mások feletti dominanciájához kapcsolódik, amelyet a nemzetközi joggal igazolnak, és csak akkor alkalmaznak, ha kényelmes, de sok más esetben figyelmen kívül hagyják. A vatikáni államtitkár szerint ennek a gyökere a diplomácia válsága, amely úgy tűnik, hogy néma, alternatív eszközök aktiválására képtelen. Helyét az erősebb logikája veszi át. Úgy tűnik, eltűnt a béke értékének, a háború tragédiájának, a közösen osztott szabályok fontosságának tudatosítása és azok tiszteletben tartása, állapította meg Parolin bíboros. A diplomácia a lehetséges művészete, és soha nem cselekedhet előre megfogalmazott, felülről ránk erőltetett vagy elvont doktrinákon alapuló elképzelések szerint, figyelmeztetett Pietro Parolin bíboros. A valóságból kell kiindulnunk, még akkor is, ha időnként ijesztő. Türelemre van szükségünk, és figyelembe kell vennünk a lehetséges kimeneteleket. Ami Európát illeti, amely nem képes egységesen megszólalni, újra kell élesztenünk a népek között az európai összetartozás érzését, a vezetők között pedig a közös cselekvés szükségességének tudatosságát, anélkül, hogy valaha is veszélyeztetnénk azokat az alapelveket, amelyek az Európai Uniót is alátámasztják, állapította meg a vatikáni államtitkár. Az Egyesült Nemzetek szervezetével kapcsolatban a Szentszék továbbra is hisz a világszervezet fontosságában. Hisz abban, hogy a nemzetközi szervezetek elengedhetetlenek az erősebb logikájának megfékezéséhez. A vétók kétségtelenül korlátozták a hatását, de szükséges, hogy ne térjünk át a jog erejéről az erőjogára. A béketanácsot illetően a Szentszék, bár nem tagja, nyílt párbeszédet folytat a tagországokkal, mert hajlandó mindent megtenni a béke és az újjáépítés előmozdítása érdekében, szorosan együttműködve a Szentföldön jelenlévő katolikus egyházzal. Szükségesnek tartom a nemzetközi szervezeteknek és maguknak a palesztinoknak a részvételét, hangsúlyozta Parolin bíboros, mert nem lehet a palesztin övezet jövőjéről úgy dönteni, hogy figyelmen kívül hagyjuk jogos lakosait, akik a palesztin állam állampolgárai, egy olyan entitásé, amelyet meg kell védeni minden annektálási kísérlettől, ami ellentétes az Egyesült Nemzetek határozataival és az igazságosság alapelveivel. A pápák válságos időkben megszólaló hangjára kitérve, Parolin bíboros emlékeztetett arra, hogy az egy hang a pusztában, ha nem támogatják és nem segítik. A Trump adminisztráció vallási értékekre való hivatkozásával kapcsolatban a bíboros rávilágított néhány ellentmondásra. A keresztény hit nem különféle termékek kiállítása, amelyek közül a választás a vevő kezében van. Nem állíthatjuk, hogy szeretjük és védjük az életet, és csak a meg nem születettekért aggódunk, anélkül, hogy figyelembe vennénk, hogy a tengeren elhunyt migránsok élete is élet. Venezuelával kapcsolatban megerősítette a Szentszék korábbi elkötelezettségét a vérontást elkerülő megoldás megtalálása iránt, de függetlenül attól, hogy mi történt és hogyan történt, továbbra is mindig a békés megoldást támogatjuk, felszólítva az ország önrendelkezésének és a venezuelai nép jólétének tiszteletben tartására. Grönlanddal kapcsolatban azt követően, hogy Trump annektálással fenyegette a területet, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy bár nagyra értékelte a dán és az autonóm grönlandi kormányok közös erőfeszítéseit az Egyesült Államokkal való megállapodás érdekében, a történtek megújult tudatosságot hoztak a grönlandi népben saját identitásáról. Iránnal kapcsolatban megismételte, hogy fontos tiszteletben tartani az emberi jogokat és a lakosság aggodalmait, türelmesen ápolva a párbeszédet és a békét. Kínáról szólva, Parolin bíboros megjegyezte, hogy a párbeszéd a nehézségek ellenére is folytatódik. Szeretném ismét hangsúlyozni, sajnos ezt nehéz megérteni, hogy a 2018. szeptemberében aláírt ideiglenes megállapodás nem konkordátum vagy politikai, diplomáciai megoldás, hanem csak a püspökök kinevezésének folyamatára vonatkozik. Az a tény, hogy ma Kínában minden püspök szeretett közösségben van a pápával, alapvető fontosságú. Hongkonggal kapcsolatban az egyház továbbra is elkötelezett a hatóságokkal folytatott párbeszéd és a vallásszabadság biztosítása mellett. Végül a vatikáni államtitkár szólt a technológia által elért hatalmas előrelépésekről és a korlátainak tiszteletben tartásáról. Meg kell védenünk az emberiséget, és harcolnunk kell az elembertelenedés ellen. A közösségi médiával kapcsolatban Parolin bíboros elítélte a gyűlölködő, megvető és a másikkal szemben tiszteletlen nyelvhasználatot, amely félelmet kelt és a létező ellenségek azonosítását eredményezi. Keresztényekként napi tanúságtételünkkel kell szembeszállnunk ezzel a tendenciával. A gyűlölet, a háború és az erőszak akkor kezdődik, amikor elfelejtjük a másik arcát, zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár az Olasz Katolikus Akció negyedéves magazinjának.
Egyházi statisztikai évkönyv, harmadik befejező rész. Növekszik a világi misszionáriusok száma. Az Egyház Központi Statisztikai Hivatala március végén közzétette a 2026-os pápai évkönyv és a 2024-es egyházi statisztikai évkönyv az Annuarium Statisticum Ecclesiae adatait, miszerint a katolikusok száma Afrikában mutat növekvő tendenciát, miközben a világ katolikusainak csaknem 50%-a az amerikai kontinensen él. A 2023-24-es időszaknak az öt kontinens katolikus híveire vonatkozó számadatai, valamint a püspökök, papok és állandó diákonusok statisztikai adatainak ismertetése után most a szerzetesek, a szerzetesnők és a világi intézmények tagjainak földrészek szerinti elosztását ismertetjük. A papok lelkipásztori munkáját kiegészítő három csoport, azaz a nem pap szerzetesek, a szerzetesnők és a világi intézmények tagjainak létszáma és fejlődési dinamikája nagyon eltérő jellemzőket mutat az egyes kontinensek szerint. A pápai jogú és egyházmegyei jogú intézményekhez tartozó nem pap szerzetesek száma 2024 végén 48.511 fő volt. 2023-hoz képest a csoport létszáma világszinten 0,5%-kal csökkent. A csökkenés Amerikát, Európát és Óceániát érintette, még Afrikában és Ázsiában növekedés volt tapasztalható. A szerzetesnők száma 2024-ben összesen 589.423 fő volt, ebből 30,9% Európában él, ezt követi Ázsia, ahol a számuk megközelíti a 176.000 főt, majd Amerika, ahol 133.000 szerzetesnő él, végül Afrika, ahol több mint 87.000 a szerzetesnők száma. 2023-hoz képest a csoport világszinten 0,5%-os csökkenés mutat. A csökkenés Európát, Amerikát, Ázsiát és Óceániát érinti jelentős eltérésekkel. Afrikában ezzel szemben 2,6%-os növekedés tapasztalható. A világi intézmények tagjainak száma 2024 végén 18.177 fő volt, ami 1,8%-os csökkenés jelent 2023-hoz képest. Csökkenés tapasztalható Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában, még Afrikában növekedés figyelhető meg 0,5%-kal. A világi misszionáriusok száma a 2023-as 444.606 főről 24-re 463.079 főre emelkedett, ami 4,2%-os növekedés jelent. Különösen figyelemre méltó, hogy Afrikában számuk 7%-kal nőtt, és a vizsgált időszak végén 8.860 főt tett ki. A világi misszionáriusok jelensége azonban továbbra is szinte kizárólag amerikai hagyomány. 2024 végén a világ összlétszámának 86,0%-át tette ki, ami az évek során lényegében változatlan maradt. Számukat tekintve a katekéták alkotják a legjelentősebb csoportot. 2024 végére 2,9 millió főt kitevő létszámmal. Ázsia és Amerika élénk fejlődési dinamikát mutat jelentős növekedési rátákkal, míg Afrikában és Európában enyhe csökkenést regisztráltak. A papi hivatások. Összességében a filozófia és teológia hallgatók köre mélyreható átalakuláson megy keresztül, amelyet erőteljes csökkenő tendencia jellemez. Globális szinten a hallgatók száma a 2023-as 106.495 főről 2024-re 103.604 főre csökken, ami 2,7%-os változás jelent. Lefelé. A világszintű csökkenés minden kontinensen megfigyelhető, kivéve Afrikát, ahol a szemináriumok hallgatóinak a száma 34.924-ről 35.710-re nő, ami 2,25%-os növekedés jelent. Jelentős a csökkenés főleg Ázsiában, de Európában, Amerikában és Óceániában is ez a tendencia figyelhető meg. Földrajzi elosztásokat tekintve 2024-ben a papok 34,5%-a Afrikában végzi küldetését, ezt követően Ázsia 26,7%-kal, Amerika 26,2%-kal, Európa 11,7%-kal és Óceánia 0,9%-kal. Területenként a papságra jelentkezők számának aránya, a katolikusok és a papok számához viszonyítva 2023-tól 24-ig általános stagnálás mutat Afrikában, Közép- és Dél-Amerikában, valamint jelentős csökkenést Európában és Óceániában. Ázsiában 2024-ben enyhe csökkenés figyelhető meg, ami ellentétben áll a múltban tapasztalt növekedési tendenciával. Észak-Amerikában tovább folytatódik a csökkenés. A papnövendékek és a papok számának arányát területenkénti bontásban vizsgáló jelentés hasonló képet vázol fel. Egyetlen jelentős kivételt képez Amerika, nem számítva az északi régiót, ahol az arány az elmúlt években emelkedett. A katolikusok egyházhoz való tartozásának formái. A katolikusok, valamint a különböző típusú lelkipásztori kisegítők világszintű jelenlétének elemzését kiegészítik azok a statisztikai adatok, amelyek a lakosság katolikus egyházhoz való tartozásának megnyilvánulási formáira vonatkozik. Ezek a következő szentségekhez való járulás adatait rögzítik. Sorrendben a keresztelések, az egyházi esküvők, az első áldozások és a bérvállások számát tükrözik. 2024-ben világszerte 13.065.918 volt az újonnan megkeresztettek száma, ami 0,6%-os csökkenés jelent 23-hoz képest. Eloszlásuk összefügg az egyes földrészek katolikusainak arányával. Az amerikai kontinensen van az újonnan megkereszteltek 40,7%-a, Afrika képviseli az összlétszám 31,7%-át. Alacsonyabb arányok találhatók Ázsiában, Európában és Óceániában. A 2024-es adatok az előző évhez képest jól mutatják a területi eltérések fokozódását, amely feltehetően kapcsolatban áll a katolikusok jelenlétének alakulásával a világ különböző részein. Megfigyelhető az újonnan megkereszteltek számának csökkenő tendenciája Európában és Amerikában, valamint növekedése Afrikában és Ázsiában. A 2024-ben a katolikus szertartás keretében megkötött házasságok száma, amelyeket katolikus hívők vagy olyan párok kötöttek, amelyek egyik tagja nem katolikus, 1.818.998 volt. A földrajzi eloszlást tekintve az első helyen Amerika áll, az egyházi esküvők 37,4%-ával, majd Ázsia következik 21,5%-kal, Afrika 21%-kal, Európa 19%-kal. És végül, a világon 2024-ben 9.194.000 hívő járult első áldozáshoz, ami 1,7%-os növekedés jelent 23-hoz képest. 1,7%-os növekedés tapasztalható a bérmálás szentségéhez járulók számában is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Hol van a jel? Szétrebben elfut a kérdés. A csönd fal fele. De a mában, a holnap rejtve van, azért kereslek én, oly nyugtalan. Hosszú az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él. remél. Ó, remény, mindörökre él. Hol van a szó, merre a jó és a szépség, ha nem változó? Tudom, vársz rám, én kereslek boldogan, így követlek én, tudom, nem vagyok hontalan. Hosszú az út, de mondd, hol a cél, ami történt, mint futószalag, elviszi a szél, a szeretet és irgalom, mely mindörökre él. Remény. Hosszú az út, de mondd, hol a cél, ami történt, mint futószalag, elviszi a szél, a szeretet és irgalom, mely mindörökre él. Remény.
Hálát mondunk mindezért. Éltetünk a holnapunk itt a föld, a nép hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, hitünk hazánk. Zengjük hát a dalt, szóljon szívünkből az ének, reményünk a múlt. Krisztus a holnapunk itt a föld, a nép hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár hitünk s hazánk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.